Az életre szóló könyvekben ma Behumi Dória vendégem, énekesnő fuvolista, aki tanít és műsort is vezet, énekelt a Jazz Megaszban, állandó énekese a Budapest Bárnak, saját együttese pedig a Dórika és a Rombolók. Természetesen őt is arról kérdezem itt, melyek az életében azok a könyvek, amelyekre jól emlékszik, amelyek különleges élményt, vagy akár egy új irányt, egy új szemléletet adtak. Persze volt egy elképzelésem, hogy milyen könyvekkel érkezik Dóri, és elég hamar kiderült, hogy tévedek.
Ugye ez a műsor arról szól, hogy olyan könyvekről beszélgetünk, amelyek az életed meghatározó könyvei. És azon gondolkodtam, hogy veled leginkább arról kezdenék beszélgetni, hogy volt-e, ami a zenével való kapcsolatodat meghatározta, vagy azért olvastad, mert téged nagyon foglalkoztatott már a zene. Induljunk innen, és aztán sorra veszünk a listádról minden könyvet.
Tehát olyan könyvet keresünk, ami a zenéhez kapcsolódik, igen, mondjuk az én életemben?
Hát vagy azért olvastad el, mert ennyire fontos az nem. Az életedben semmilyen?
Nem, képzeld el, hogy nem volt ilyen. Szerintem a könyvek azért fontosak, és aki sokat olvas, és nagyon szereti a könyveket, mint én, azoknak nem lesz újdonság az, hogyha azt mondom, hogy egy jó könyv az olyan, mint mondjuk a kedvenc előadód, hogy egy kicsit azáltal határozod meg magad. Tehát, hogy te az vagy, amit az a könyv mond, vagy amit az a zene mond, tehát ilyen szempontból tudok párhuzamot vonni a kettő között, tehát fel tudom idézni, igen, hogy mi volt ez az élmény mondjuk, vagy ez az életszakasz, ahogy ezt vagy azt olvastam, és ugyanígy fel tudom idézni a kedvenc zeneimet, hogy mi volt az, amikor találkoztam ezzel vagy azzal a zenével, és az aztán hogy határozta meg az életemet. Tehát mindenképpen azt mondanám, hogy ilyen szempontból a könyv nekem ugyanolyan súlyt képvisel, vagy jelentőséget képvisel, mint a zene, ami egyébként az egész életemet ugye áthatja, hogy az egész életem erről szólt.
Ezért érdekes, amit mondasz, mert ugye láttam a listádon, mindenkitől kérek listát, hogy mi legyen a dobbantó, onnan induljunk el a beszélgetésben, de láttam Scott Fitzgeraldot, és ez a nagy Gatsby érzés,
az a
vagy az a világ, igen, azt gondolnám, hogy azért ez ilyen szempontból is meghatározó. Tehát, hogy téged érdekelt az a világ, mert érdekelt az a zene.
De érdekes, az a műfaj. Látod, ebből az aspektusból, vagy ebből a szempontból még nem gondoltam erre a könyvre, de hát valóban természetesen így van, hogy hogy a jazz, ami ugye az én professzióm, meg ugye a jazz korszak, ami ugye a 20-as évek, és amikor ugye íródott a nagy Gatsby, vagy játszódik, vagy egyébként én a Fitzgeraldnak az összes könyvét nagyon szeretem a novelláit például. Lehet, de ez inkább egy ilyen tudatalatti dolog. Tehát engem például nem ez a világ vonzott benne, amit mondjuk például, ha nagy Gatsbyt mondod, akkor mondjuk eszébe jut az embereknek, ugye mondjuk a legutóbbi feldolgozása, ugye a Baz Luhrmann féle Leonardo DiCaprio nagy Gatsby, ami tényleg az egész a látványra épül, ugye ezáltal akarja mondjuk ezt a sekélyességet megmutatni, hogy ugye a külsőségek miatt. Nekem a nagy Gatsby egyáltalán nem erről szól, hanem az ideának a kergetéséről, és egy ilyen kiüresedett társadalomról szól. Én ezért szeretem az amerikai írókat egyébként, amiket ugye neked felsoroltam, ugye a másik Salinger, aki később jön. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon erős társadalom kritika, és mindig valahol párhuzamot éreztem egyébként az orosz írókkal, az amerikai írók és az orosz írók, mert hogy ott is van egy ilyen nagyon erős, tehát hogy az egyén szerepe a társadalomban, a felelőssége, a fejlődése vagy visszafejlődése, a kritikája, és közben ez az elhagyatottság. Tehát, hogy ott van a Gatsby, aki tök magányos ebben az egész forgatagban, és nekem a Csehovi hősök is egy kicsit ilyen magányosak, meg ugye a Holden Caulfield, ugye, aki az Abhegyezőnek a főszereplő, ő is egy ilyen tök magányos. Ők így egyedül állnak a társadalom ellenében, és elveszettek is, de közben megmutatják a kritikát, vagy kritikusak. Mondjuk a Gatsby nem, ő inkább csak egy ilyen idealista, aki ebben elveszett ebben a világban.
Igen, de Fitzgerald novelláiban foglalkozik ezzel a kiüresedett élettel.
Teljes
vagy
mértékben.
A hollywoodi csillogás
hollywoodi
mögött, amilyen...
meg maga ugye ez a felsőbb osztálybeliekről szól általában, tehát hogy mindig erről az arisztokrata rétegről ír, akiknek meg aztán tényleg, tehát ezek a herék, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag nincs semmi dolguk az életben, mint partikat adni, és jó iskolába járatni a gyerekeiket, és szépen öltözni, szép autókon járni. Tehát ez a céltalansága az életnek, és azon belül az emberek elsekélyesedése. És ez mindent egy ilyen gyönyörű, gyönyörű környezetbe vagy, vagy stílusba elhagyazva, és van egy ilyen elvágyódás, ugye mindegyikben.
Arra emlékszel, hogy miért vetted kézbe a könyvet? Tehát ajánlotta neked valaki, vagy rátaláltál a könyvet? Hát akár a Zaphegyezőt például. Mert ugye ezek kultkönyvek, azt illet igen, olvasni igen. Egy bizonyos korszakban.
Igen, amikor olvastam, a Nagy Gatsbyt egyébként később olvastam, tehát az volt a legkésőbbi könyve szerintem a Fitzgeraldnak, amit olvastam. Én először egy novellás kötetét olvastam, és azt nagyon-nagyon sokszor elolvastam, az Ólom Kristály című gyűjteményt, legalábbis ezzel a novellával fémjelzett gyűjtemény jelent meg itt Magyarországon, és nekünk az volt otthon a könyvespolca, nekünk elég nagy könyvtárunk van otthon, vagy volt már gyerekkoromban is, és szépen elkezdtem végig veszegetni a könyveket, és sorba olvasni, mert tényleg ez a szenvedély, az olvasási szenvedélyem az gyakorlatilag általános iskolás korom óta van, alsó tagozattól van, amióta tudok olvasni. És szépen az otthoni könyvtárat azt így végigvettem. Először nyilván a pöttyös könyveket, aztán a csíkos könyveket, és aztán ugye már ilyen nagyobb kamasz fejjel elkezdtem az otthoni könyvtárból szemezgetni, és mentem végig.
Bocsáss meg, az az érzés megvan neked, amikor gyerekkorodtól látod, mert az ember böngészi a gerincét.
A gerincét, hogyne.
És akkor egyszer csak elérsz abba a korban, amikor úristen, ez megvan itthon.
Igen.
És akkor most.
Képzeld el, hogy nekem ez van egy, a fuvolázás, ugye én fuvolista vagyok, és ugye gyerekkorom óta minden nap több órát kell egy gyakorolnom a hangszert. És a könyveknek a gerincéhez az úgy kapcsolódik, hogy amikor otthon skáláztam, vagy gyakoroltam fejből valamit, akkor nem álltam ugye egy helyben, hanem így járkáltam körbe a lakásban, egy nagyon nagy lakásban laktunk, ami körbejárható volt, ugye itt egy nagypolgári lakás, és ahogy gyakoroltam, így jártam körbe, vagy csak a szobába, ahol éppen gyakoroltam, vagy az egész lakásba, és közben így böngésztem a környezetemet, de csak úgy tudod, hogy közben azért a fejeddel a gyakorlásra figyelsz, tehát csak így ilyen vizuálisan így megvannak az adatok, hogy mit. És képzeld el, hogy minden könyvre tök világosan emlékeztem, hogy melyik könyv, melyik polcon, melyik részén van, mert egyszerűen rögzítette az agyam a sok mászkálás és sok órás gyakorlások közben, úgyhogy gyakorlatilag tisztában voltam az egész könyvtárunkkal, hogy mit lehet, milyen könyveket lehet otthon, vagy hát akkor még csak ugye a címüket, meg az írójukat láttam.
Kéne egy rejtő, akkor ez a nappaliban van a
felső polcon. Pontosan, és hogyha valaki keresett a családban valamit, akkor megmondtam, hogy ott abban a szobában, a második polcon, jobbra, a harmadik. Esküszöm, hogy ez így volt. És az anyámnak a táncakönyvei, akkor az ifjúsági irodalom, és hát ugye akkor a szép irodalom, ami akkor az apámnak az akvarisztikai könyvei is, meg az állatok, szóval ez mindenkinek a könyvtárával tisztában voltam. És hát így jött a Scott Fitzgerald a képbe, és hát nekem ez nagyon beütött rögtön, és ez volt az első, így az amerikaiak közül, és az amerikaiakat én nagyon elkezdtem megszeretni. A Nagy Gatsbyt egyébként sokkal később olvastam el. Tehát addigra már ezt a többi könyvét már rég elolvastam a Fitzgeraldnak, meg hát nincs neki olyan sok azért. Mm. És ugyanebben hasonlít a Salingerre, ami szintén ugye nagyon keveset írt, mert erről beszélhetünk, hogy nagyon érdekes, hogy ugye ő 13 éve lesz, hogy meghalt, de az 50-es évek óta nem publikált, és hogy mi történt az ő hagyatékával.
Mert de
hogy,
te tudod?
Hát én utána olvastam, mert hogy ugye a Salinger az 50-es évek, tehát az Zaphegyező megírása után talán még egy-két novellát publikált a New Yorkerbe, vagy ugye újságokba, és aztán soha többet. Viszont a fia bevallása szerint minden nap írt. Tehát egy rettenetes, hatalmas hagyatéka lehet, amiről úgy szól a fáma, hogy 2019-ben nyilatkozott a fia, hogy már pedig akkor ő most ezt rendszerezte, és ki fogják adni. És én azóta állok a könyvesbolt előtt, hogy jöjjenek az újabb Salingerek, de nem jönnek, tehát hogy nem tudom, hogy mi történhetett. Egy nagyon visszahúzódó, ilyen mizantróp valaki volt, és nagyon titokzatos, de Salingernek sem a Zaphegyező volt az első könyv, amit olvastam, hanem a Frennézói, ami egyébként, most azért mondtam a Zaphegyezőt, mert az ismertebb, de valójában az én kedvencem az a Frennézói.
És de
az,
miért?
Azért, mert annak a szereplői, egyébként az összes Salinger könyv szereplője ilyen. Szóval én nagyon nagy hasonlóságot éreztem magammal, mert hogy ők ilyen kivételesek, és nem a kivételességüket éreztem, hogy én is egy ilyen kivételes vagyok, akit nem ért meg a társadalom, de gondolj bele abba, hogy ezért ezek a figurák tényleg bírnak valami plusszal, ugye a Holden Caulfield is, meg a Franny Zoli, ez a Glass család, ahol volt, azt hiszem, öt gyerek, és ők mind csoda gyerekek voltak. Tehát, hogy mind gyakorlatilag egy ilyen, ezek is elvesztettek, mert sokkal több van a fejükben, sokkal nagyobb ismerete rendelkeznek, és mindig minden írásnak az a vége, és a zapegyező is erről szól, hogy ez egy átok, és nem egy áldás. Hogyha sokkal többet tudsz, mint a társadalom többi tagja. És hát én kamasz fejjel, ugye hát minden kamasz azt gondolja magáról, hogy ő ugye okosabb a többieknél, és mindent sokkal jobban tud, és egyébként is a világról gondolkodik, és keresi a helyét a világba, és analizál, vagy nem tudom, mert én legalábbis mindig ezt tettem, és éreztem abszolút egy ilyen rokonság, igen, egy közösséget ezzel, hogy én is azt éreztem, hogy egy kicsit máshogy érzékelek dolgokat, mint a kortársaim, akár komolyabb vagyok, vagy érettebb vagyok, vagy nem tudom, meg ez a művész hajlam is biztos azért ott volt, és tök jó volt, hogy valaki ezt így meg tudta fogalmazni, hogy vannak ilyen kívülállók, egyébként meg az egésznek azért van egy eleganciája, meg egy humora, úgyhogy ez a Glass család, ez a Franny meg a Zoe, azok így. És ezt egyébként mit te két évente elolvasom mindig.
Meglep engem, hogy azt mondod, hogy kicsit ilyen kívülállónak érezted magad, mert egy ilyen családban, ahol mindenki művész, azt gondolná az ember, hogy akár gondolkodásmódot, akár az élethez való hozzáállást, vagy a művészlét elviselését, vagy az azzal járó kötelezettségeket, kiváltságokat, azt az ember azt úgy látja a többiektől, hiszen mindenki művész.
Hát a családomból nem éreztem kívülállóságot semmiképpen. Tehát, hogy
de hogy ők hogyan viselik ezt, hogy az eltanulható, és akkor egy gyereknek, egy kamasznak az nem lesz.
Persze, de azért a kamasságban abszolút ez benne van, hogy, és előttem is van a kép, ahogy így magányosan botorkálok, mint az Ulpiusoknál. Tehát magányosan botorkálok a Vár utcáin, és ezek tényleg így voltak. Tehát amikor konzis voltam, ugye középiskolás, akkor én oda följártam, és akkor ott írtam a leckémet. Tudod, ez az ilyen romantikus, kamaszos, ez a Szerb Antali elvonulás. Vagy aztán kollegista voltam, két évig Vácott, és akkor ott a Dunaparton egyedül kóboroltam, és ez a kívülállás az inkább az, hogy így a kortársaimhoz képest voltam egy kicsit kívülálló olyan szempontból, hogy én nem bulizni jártam, vagy engem ez nem elégített ki, hanem inkább akkor a könyvek. És igen, most úgy hangzik, hogy egy ilyen könyvmól lettem volna, de mondjuk egyébként lehet ezt mondani, tehát hogy ezek tényleg olyan világokat nyitottak meg, amik sokkal inkább kielégítettek, vagy sokkal inkább izgalmasak voltak, mint a saját kortársaimmal ülni valami kocsmába, és azt játszani, hogy mi milyen nagy gyerekek vagyunk. Egyébként otthon is általában leckéírás helyett olvastam, tehát egy ilyen szenvedély ez, vagy egy ilyen szokás, amiről nem lehet lejönni. És most is az van, hogyha ha nincs olvasni valóm, akkor van rajtam egy ilyen rossz érzés, hogy Úristen, most mit olvassak? Akkor ki kell valamit gyorsan velem, és akkor most leveszek ilyen. Én most is újra olvastam könyveket, szóval...
De hallgatsz egyébként valakire, vagy nézek kritikákat? Vagy
igen, szoktam.
Tehát, hogy ez mi múlik, hogy mi a friss könyv?
Szoktam. Amikor mondjuk e-bookra töltök le, vagy megyek könyvtárba, mert ezeket így párhuzamosan csinálom, akkor mindig utána olvasok, hogy mit érdemes. És hogyha tetszett valakinek a könyve, akkor utána nézek, hogy van-e attól még, és az milyen, és mit. Igen, abszolút.
Én legutóbbi ilyen friss, mai?
Hát el szoktam olvasni azért ezeket az ilyen nagyobb durranásokat, mint elolvastam azt a film is készült, az a lány, aki kilakik a mocsárba.
A folyami rákok
ilyenkel. A halakat is elolvastam, egyébként ezt most olvastam el nemrég. Egy nagyon szép könyvet olvastam. Egy világító toronyban játszódik, ez az a szigeten. Az egy nagyon-nagyon szép könyv volt. Nagyon szomorú, nagyon szép könyv volt, mert mindjárt megkeresem. Szóval igen, szoktam abszolút mostaniakat is. Magyarokat is, például, hát elolvastam ugye a Kondor Vilmosnak sok könyvét ebből a Budapest sorozatból, de aztán egy pár elég is volt, szóval nem olvastam el az összeset, meg szoktam visszamenni. Most Kosztolányit olvastam, a kis regényeit.
Te is Bódor Ádám, hogy jött a képbe?
A Bódor Ádám, szerintem valakitől kaptam ajándékba. És olyan szimpatikus rövid könyv volt, tudod, hogy akkor vihetem magammal, ugye vihetem magammal, hogy igen, hogy olyan könnyen akkor nekiesek. Bodor Ádámnak a Szinisztra körzet című könyv, ami ugye az első regénye volt, 90-es évek elején írta, addig csak novellákat írt, addigra már megírta a részleget, meg több novellája megjelent. Ugye egy erdélyi magyar íróról beszélünk, Bodor Ádám, és a Szinisztra körzet volt az első ilyen regény, ami hát tulajdonképpen ugyanez a tematika, mint mondjuk a részleg, de hát teljesen lenyűgözött, és a mai napig is, ha újraolvasom, egy ilyen utopisztikus világ, tehát hogy fogalma nincs, hogy ez most valóság, vagy egy fikció. Az ilyen könyvet nem is nagyon olvastam még, mert azért, mit tudom én, a Márquezt olvasol, vagy ezeket a mágikus realistákat, akkor azt tudod, hogy igen, olyan, de hogy ez nem. Tehát, hogy az egy varázslat éppen, ami benne van. Ugye ez a Dél-Amerikában, ezek a varázslatos dolgok, ezért ez ott benne van a kultúrában. De ez, tehát ami a Bodor Ádámnál fogadott, ez a Kárpátok legvége, tudod, csúcsa, és a nevek, meg a helyzetek, meg az egész, hogy úristen, ez tényleg lehet, hogy így van, de hát nem lehet. Tehát, hogy maga a sztori, és olyan, hogy abszolút lebegtetve van. Tehát, hogy például nem kronológikusan mennek, hanem XY mondom. Elmegy egy kis településre, ami a Kárpátokban, tehát hogy a világ végén van, keres valakit, de közben megbízzák ilyen feladatokkal. Nem tudok neked konkrétumot mondani, teljesen mágikus az egész. Ami biztos benne az a hatalom, tehát abszolút rajta van ez az elnyomottság és a határok. Tehát az, hogy ha átlépsz egy határt, akár fizikailag, tehát hogy átmész a hegyen, vagy a folyón, vagy a nem tudom mi, akkor már mindenféle veszélyre selkedik rád. És ugye a hatalomnak a határai, tehát hogy nem tudom, lehet, hogy nem hangzik túl vonzóan, ahogy beszélek róla, de ez egy olyan utópia, ami különben egy varázslat.
Volt valahol olyan könyv az életedben, ami gyógyított? Vagy egy krízis helyzetre adott választ, vagy egy olyan életszakaszban voltál, ami nem feltétlenül kerested, hogy azt olvasd, csak pont akkor rárimelt valahogy, és
mert
a segítségedre
minden
volt.
Könyv ilyen.
Tényleg?
Én abban hiszek, hogy nem véletlenül kerül éppen akkor az a könyv a kezedbe. Ha csak nem kutatsz valami után, és akkor át kell magad rágnod valamint, tehát így feladatként, akkor minden könyv ilyen, hogy nem véletlenül kerül az a kezedbe éppen. Meg hát az embernek vannak életszakaszai, nagyon sok ilyen távol-keleti filozófiai könyvet olvastam, a délvidék, hogy van, a Virágzó délvidék igaz könyve. Ugye kamaszkoromban nagyon sokat, igen, persze, sokat foglalkoztam buddhista írásokkal, a taóval, akkor az volt, amiben próbáltam fogódzót. De mondom, tehát minden egyes könyv az segítség az életedben, mert meglátod, hogy van egy másik világ, ami több, és akkor az valahol azt jelenti, hogy ez a világ is lehet több, csak nem látsz benne dolgokat, amíg még nem éltél meg benne dolgokat, vagy hogy olyan események, amiket a könyvekbe olvasol, akkor rájössz arra, hogy ez már veled is megtörtént, és akkor azt újra át lehet gondolni.
Rajta van a listádon Agatha Christie, és ugye sok mindenkivel beszélünk róla, hogy ezért ez egy meghatározó szerző nagyon sokunk életében, és fontos, hogy mi volt a kapudrog, vagy hogy szokták mondani hozzá. Tehát melyik volt az első könyv, amit elolvastál, és aztán jött a többi, az összes többi, mert legtöbbször így olvasunk Agatha Christie-t. Te emlékszel az elsőre?
Hát amire emlékszem, az szerintem az Akrógyilkosság volt, igen. Ami egyébként az egyik legdurvább könyve, a végkifejletét tekintve, ugye nem fogok itt spoilerezni, mondjuk mindegyikre mondhatnánk a végkifejletet tekintve, hiszen ugye a csattanója mindig nagyon fontos Agatha Christie-nek. Egyébként az Agatha Christie könyvekre szerintem azért nem vonatkozik, amikről az előbb beszéltem, tehát az, hogy az életedre választ adnak, mert azért a krimit szerintem,
hát jó, igen,
reméljük, hogy nem ad választ a kérdéseidre, vagy megoldást. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan egy kikapcsolódásképpen, vagy oldódásképpen olvassa az ember, ez nálam is így volt, de már azt is korán elkezdtem olvasni, az Agatha Christie-ket, és szerintem az Akrógyilkosság volt az első, aztán a Tíz kicsi indián, Tíz kicsi néger volt, csak aztán igen. Ez ugye már nem PC.
Igen, most nem, igen, már.
Mondani. Egyébként ezekre az újrafordításokról is beszélhetném, mert pont az Abhegyező esetében, ugye ezt újrafordították 2011-be, amit én nem voltam hajlandó elolvasni, mert annyira bennem maradt a régi fordítás, egyébként elkezdtem. Uh-huh. De hát most figyelj, most tök őszintén, van egy ilyen cím, hogy az abhegyező, és van egy ilyen cím, hogy rozsban a fogó. Most érted, melyiknek van értelme magyarul?
Hát igen, csak ugye az eredeti címhez akarnak.
Igen, de ez egy műfordítás. Igen. És az abhegyező, mert ugye tehát a rozsban a fogó, az ugye azt akarja, az a metafora, hogy valaki, aki a gyermekekre vigyáz, akik a rozsban játszanak. De ez egy olyan kép, ami egy magyar kultúrában egyáltalán nem, nincs semmilyen szinten. Nem. Se a rozs, se a fogó, se semmi. Viszont egy zabhegyező, az meg teljesen értelmezhető. És ez a megyünk kukutyimba zabot hegyezni, ebbe benne van ez a gyermeki, szerintem tökéletes fordítás az zabhegyező. Úgyhogy én ezt nagyon megsértődtem erre a rozsban a fogóra, és aztán elkezdtem olvasni egyébként, mert akartam neki adni egy esélyt, de nem kötött le ez a fajta fordítás, úgyhogy ezúton is elnézést kérek mindenkitől, de hogy nagyon sokat számít. Egyébként, amikor a Salinger meghalt, képzeld el, amikor még pont a másik kafén csináltunk erről egy műsort, és beszéltünk azzal a hölgyel, aki lefordította az elsőt, azt hiszem. De az biztos, hogy az volt a kérdés, hogy ezek a szlengek, hogy ez mennyire tud napra kész lenni, mert hát ezt mégiscsak a 60-as években fordították le, tehát hogy ez mit tud mondani most egy mostani tínédzsernek.
Most azt nézem, hogy kifordította.
Igen, azt is kifordította.
Gyepes Judit.
Uh-huh. Belebeszéltünk. Uh-huh. Egyébként Amerikában kötelező irodalom az abhegyező. Néha, nem minden évben, de van, meg van. Hát ajánlottak mindenképpen az. Most, hogy nincs betiltva, mert ugye nagyon sok helyen betiltották. És én szerintem Magyarországon sem lenne baj. Nagyon fontos a felnőtté válásban az abhegyező, szóval én mindenkinek csak ajánlni tudom. Hát egy érett kamasznak már oda lehet adni, vagy egy fiatal felnőttnek mindenképpen.
Behumi Dóri volt a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Ez is az a helyzet, amikor azt gondolom 5-6 könyvről lesz szó, aztán egészen hosszú lesz a lista. Itt is szóba került a zabhegyező, vagy a Nagy Gatsby, az Ahol a folyami rákok énekelnek, vagy Bodor Ádám Szinisztra körzete, és amire csak utalt Dóri, például M.L. Stedman, Fény az óceán felett című regénye, vagy a Virágzó délvidék igazkönyve Csuhang Cel kötete. Köszönöm a figyelmüket!